Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal a Bibliának és az időnek a viszonyáról fogunk beszélni, vagyis hát pontosabban szólva arról, hogy milyen időszemlélete van a Bibliának. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on hallgatjátok ezt az adást, és nem egy podcast hallgató alkalmazásban, akkor mindenképpen a feliratkozás gomb melletti kis harangra is kattintsatok, mert így jutnak majd el hozzátok a legfrissebb tartalmak. Ezen kívül felhívom a figyelmeteket arra is, hogy meg lehet osztani a tartalmakat, tehát tovább tudjátok küldeni akár e-mailben, vagy a különböző közösségi médiabeli felületeken meg tudjátok osztani, hogyha tetszik nektek az adás, kérlek, ezt tegyétek meg, ez nagyon nagy segítség arra, hogy a csatorna növekedhessen, és minél többen együtt lehessünk ezekben az adásokban, együtt gondolkodhassunk, együtt elmélkedhessünk, együtt meditálhassunk mindezeken a témákon, amikről itt beszélünk, ami például, mint ez a mai, egy nagyon izgalmas téma, mégpedig az, hogy hogyan is jelenik meg az idő a Bibliában. Ez a mai adás a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül a számotokra, úgyhogy azon túlmenően, hogy lájkoltátok, követtétek is, mi egymást csináltatok az Evlelkész csatornával, tegyétek meg ugyanezt a Kötőszóval, keressétek meg a Facebookon a Kötőszót, lájkoljátok, kövessétek, de mindenek előtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, ahol a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ nem csak, de elsősorban luteránus szemmel. Na de akkor csapjunk is bele a mai témánkba, ami pedig a Bibliának és az időnek a kapcsolata, azaz a Bibliának az idő fogalma. Hogy fog fölépülni az adásunk? Egy kis bevezető lesz majd így egy-két gondolat, és utána három pontban próbáljuk meg majd összefoglalni a Bibliának az idő szemléletét. Beszélünk az Isten idejéről, aztán a világ idejéről, és végül pedig a mi időnkről. Ez lesz majd az adásnak a tartalma, így tudjátok majd követni, különben, hogyha a YouTube-on hallgatjátok, akkor ott fejezetekre is be van osztva, tehát, hogyha valamelyik különösképpen is érdekel benneteket, akkor oda is ugorhattok, de javaslom azért, hogy mindenképpen hallgassátok meg az egészet. Nos, szóval, hogyha az időről gondolkodunk, akkor talán az idő az egyik legtermészetesebb dolog az embernek az életében, és mindannyiunkat nagyon meghatároz az idő. Idősödünk mindannyian, azaz az idővel egyre korosabbak leszünk, kinek mennyi adatik meg, de rengeteg fogalmunkban, napi szinten használt fogalmunkban benne van az idő, és nagyon meghatározza, lekeretezi az egész napunkat, hetünket, az egész életünket. Próbálunk takarékoskodni az idővel, van ilyen szó is, hogy időmenedzsment, időben ott kell lenni a dolgokon, mennyi időnk van, milyen dologra, és stb. Azt hiszem, ezt nem kell ragoznunk, hogy az idő mennyire meghatározza az életünket. De a spiritualitásban is nagyon nagy szerepe van az időnek, és a mai adásban tulajdonképpen arról beszélnénk, vagy hát oda futnánk ki, hogy vajon hol van a helye a hitemnek az időben, és hol van, vagy milyen valóan a világnak az ideje, meddig tart ez a világ, vagy hogyan számolhatjuk a világnak az idejét, most azon túlmenően, hogy 2022 van, amúgy ugye ezt is Krisztustól, vélelmezetten Krisztustól számítjuk, tehát azért ez is egy izgalmas dolog, hogy az időszámításunk is Krisztus szerint van, még hogyha pontosan nem is tudjuk, de maga az elv, zárója bezárva. És hát ami az első pontunk is lesz mindjárt, az pedig az, hogy az Isten hogyan viszonyul ehhez az egész időhöz, a világ idejéhez, a mi időnkhöz, meg hogy úgy általában az időhöz, mint olyanhoz. Úgyhogy akkor így is kezdjünk bele a pontjainkba. Nos, akkor nézzük meg, hogy mi az Istennek az ideje. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés az, hogy az Isten hogyan viszonyul az időhöz. Az első dolog, amit mindenképpen le kell szögeznünk ebben az adásban, az, hogy az Isten az idő teremtője és ura. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy az időnek a létrehozója az az Isten, aki létrehívta az időt, és uralkodik is, tehát ura is az időnek. Ha megnézzük a teremtés történetet, és itt belinkelek majd alulra minden teremtéssel foglalkozó adást, hallgassátok meg, ha eddig még nem tettétek meg. Sokat beszélek arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen számunkra a teremtés, és hogy hogyan kell érteni a teremtés történeteket, mert hogy több is van a Bibliában, szám szerint kettő. Na, de hogy az első teremtés történetben az 1 Mózes 1.14 az, amit most elővennénk egy pillanatra, amelyből nyilvánvalóvá válik az, hogy az Isten teremtette az időt, az Isten teremtője is ura. Ugye azt mondja 1 Mózes 1.14, vagy ha úgy tetszik Genezis 1.14, vagy ha úgy tetszik, mert mondjuk római katolikus vagy, akkor teremtés könyve első fejezet 14. vers. Így szól. Aztán ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket. Tehát, hogy az Isten volt az, aki megteremtette az időt, és ennek jelzésére, legalábbis mérésére az emberiség számára adta az úgynevezett világító testeket az égbolton, azaz a napot és a holdat. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de ha nem, akkor most mondom, hogy az a naptár, amit használunk, ahogyan mérjük magát az időt, a napokat, hónapokat, stb., az egy holdnaptár. Tehát a holdnak a járásához képest mérjük az időnket. Tehát az Isten volt az, aki megteremtette és létrehozta az időt a teremtés folyamatában, és ő adott nekünk lehetőséget arra is, hogy ezt az időt mi mérni tudjuk, azaz, hogy bele tudjunk helyezkedni ebbe az időben, ne csak úgy teljen a fejünk fölött, hanem bele is tudjunk helyezkedni, és élni is tudjunk ennek az időnek a keretei között. Ami izgalmas ebben az igében, és amire még majd vissza fogunk térni a későbbiekben, az az, hogy ez a teremtésnek a negyedik napja az első teremtés történet szerint. Annyit azért itt megjegyzek zárójelben, hogyha még nem hallgattátok volna meg a teremtéssel foglalkozó adásokat, hogy azért ez a... Tehát az nyilvánvaló, hogy az Isten nem 6x24 óra alatt teremtette meg a világot, és senki nem volt ott mellette, aki lejegyzetelje ezt. Tehát ezt a 6x24 órát, ezt a teremtés 6 napját, azt nem így kell érteni. Mindazonáltal nagyon sok mindent megtudhatunk belőle, nem azt, hogy az Isten mennyi idő alatt teremtette a világot, de azt például, mondom, hallgassátok meg a teremtéssel foglalkozó adásokat mindenképpen, hogy ezt hogyan is kell érteni. De amit megtudhatunk belőle az az, hogy a világ teremtésének folyamata az úgy kezdődött el, hogy nem volt idő. Tehát az első 3 napban nem hallunk az időről, nem olvasunk az időről. Lehet, hogy volt, de legalább ugyanennyi eséllyel nem volt. Tehát a világnak volt és lehet olyan állapota, amikor nincs idő. Ez nagyon fontos. Legalábbis abban a formában, ahogyan mi érzékeljük, mérjük, tapasztaljuk az időt, van a világnak, vagy lehet a világnak olyan formája, amikor ez nincs, vagy nem így van. De ami még ebben az igében benne van, az, ha nem is direkt módon, de indirekt módon mindenképpen, az pedig az, hogy az Isten az időn kívül létezik. Legalábbis itt ezen a ponton, majd erről is fogunk még egy kicsit később beszélni, de hogy az Isten az időn kívül és fölül áll. És talán a fölül az még jobb szó. Tehát, ahogy mondtam, az Isten az időnek teremtője és ura, és ezért az időn fölül áll. Tehát az idő a Biblia tanítása szerint nem mindenható szükségszerűség. Nem olyan, ami mindent meghatároz, és ami alól nem lehet kibújni, hanem teremtmény. Az Istennek a, hát ha nem is teremtmény, teremtése, mert hogy nem élőlény, hanem dolog, vagy nevezzük bárminek is, de hogy tehát az Istennek a teremtése, teremtő munkájának a része az idő, ezért ő fölül áll rajta. Rá nem hat. És éppen ezért ebből következik az, hogy az Istennek az időszemlélete, és majd meglátjuk, hogy ez igaz Jézusnak az, tehát az atya időszemlélete, és ez majd meglátjuk, hogy igaz ez Jézusnak az időszemléletére is, az más, mint a miénk. Ja, és itt persze ez igaz a Biblia időszemléletére is. Tehát, hogy más az Isten időszemlélete, vagy ahogy az Isten látja az időt, és hogy az Isten beszél mondjuk az időről, az egészen más kontextusból indul, más a kiinduló pontja, és egészen mást kell sok esetben érteni rajta, mint amit mi először vélnénk érteni. Csak villanásszerűen hadd olvassak föl 2 példáját ennek. ugyanis ez a Bibliában is benne van, hogy az Istennek más az idő fogalma, mint a miénk. Az egyik a 90. Zsoltárnak a 4. verse, ahol ezt írja a Zsoltáros, mert 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Tehát az Isten számára az egy nap az annyi, mint hogyha 1000 év lenne, vagy hát pontosabban fordítva, 1000 év annyi az Istennek a szemében, mintha csak egy őrváltásnyi idő lenne éjjel, vagy csak éppen egy darab nap. Ez persze nem matematikailag szó szerint kell érteni, tehát arról, hogy az Isten, amit egy nap alatt megél, azt mi 1000 év alatt éljük meg, nyilván nem erről van szó, csak éppen párhuzamba akarja állítani a mi idő szemléletünket és az Isten idő szemléletét, ami más, nagyon más léptékekben gondolkozik. És a másik ez nagyon hasonló, amúgy részben ezt is idéző igevers az az Új Szövetségből, Péter apostolnak a 2. leveléből, a 3. fejezet 8. verse, azaz 2 Péter 3.8, ami pedig így szól, ezt írja az apostol, azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Azért szeretem ezt a Péter apostoli tovább gondolását ennek a 90. Zsoltár 4. versének, ugye 2 Péter 3.8, mert hogy ő meg is fordítja ezt. Tehát amíg a Zsoltárosnak egy picit még mondjuk azt, hogy lineárisabb a gondolkodása, és azt mondja, hogy az Isten, a mi számunkra 1000 esztendő telik el, az Isten számára csak egy nap, vagy egy örváltásnyi, vagy egy bizonyos időszak, egy műszak telik el, az oké, és ezzel az ember kicsiségét is hozzá képest az Istennek a nagyságát akarja megmutatni, ami egy teljesen valid és tök jó és igaz dolog. De Péter apostol már meg is fordítja ezt az állítást, és azt mondja, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Tehát meg is fordítja azt, és azt is mondja, tehát hogyha szó szerint akarjuk érteni ezt a szöveget, akkor azt is mondja, mint amit a Zsoltáros, hogy amennyi az Istennek egy nap, az a mi számunkra 1000 év, de aztán megfordítja, és azt mondja, ami számunkra egy nap, az az Isten számára 1000 év. És nyilvánvalóan ezt sem matematikailag így kell érteni, hanem Péter apostol már nem csak azt mondja, azt is mondja persze, amit a Zsoltáros, hogy az Isten mérhetetlenül nagyobb és több, mint mi, de közben azt is állítja, hogy nem csupán mennyiségi a különbség, mint az egy és az 1000 között, hanem ez megfordítva is igaz, tehát minőségileg is teljesen más az Istennek az időfogalma, mint a miénk. Nem csupán a miénknek a, nem tudom én, felnagyított változata, vagy gyorsított verziója, vagy nagyobbított formája, hanem teljesen más. Teljesen más. És Péternek ez a Zsoltár, illetve reciprok Zsoltár gondolat, ez gyönyörűen megmutatja ezt a számunkra, hogy az Isten teljesen másképpen viszonyul az időhöz, mint az időnek a teremtője és ura, mint ahogyan mi viszonyulunk hozzá, akik benne vagyunk a teremtésben, és az időnek a hatálya alatt vagyunk. Na de, nagyon szalad az időnk, úgyhogy menjünk tovább. Elnézést, de ezt nem tudtam kiadni. Szóval nagyon szalad az időnk, úgyhogy menjünk tovább a következő pontunkra, ami pedig a világ ideje. Ugye eddig az Isten idejéről beszéltünk, és arról, hogy az Istennek nagyon más az idő fogalma, mint a miénk. Most pedig azt nézzük meg, hogy maga a világ, az egész teremtett világ, az hogyan létezik az időben. És itt most nem mit tudom én, kvantumfizikai szempontból nézzük, vagy természettudományos szempontból nézzük, hanem spirituális és üdvtörténeti szempontból nézzük a világ idejét, azaz, hogy hogyan is, milyen korszakokra osztható fel a világnak a folyása a Biblia tanítása szerint, hogyha az időt vesszük alapul. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt le kell tisztáznunk valamit, ez pedig az, hogy a kereszténység és általában a Biblia úgy általában hogyan áll hozzá az időhöz, mint olyanhoz. Ugye kétféle vallás létezik a világon, attól függően, hogy hogyan áll hozzá az időhöz. Az egyik az örök körforgás vallásai, a második pedig a lineáris időszemléletű vallások. Mit jelent ez a kettő? Az örök körforgás vallásai azok a vallások, jellemzően a keleti vallások, tehát például a hinduizmus és a buddhizmus ilyen vallás, vagy éppen a Krisna tudat, hogyha valakinek ez többet mond, ugye, és ez a hinduizmusnak az egyik ága, és ők is ide tartoznak, akik azt mondják, hogy a világ ideje az egy körforgás. Tehát egy újra és újra ismétlődő, vagy ha nem is újra és újra ismétlődő, de folyamatosan és végtelenig tartó körmozgásos folyamat a világnak a léte. Tehát az, hogy a világ örök, és újra és újra él meg, mondjuk így, hogy korszakokat mondom így az egyszerűségnek a kedvéért, és sosem lesz vége. Tehát ezek az örök körforgásnak a vallásai, ugye nyilván innen érkezik meg, tehát ebből fakadnak olyan gondolatok a keleti vallások mentén, mint például a karma, az, hogy az ember visszakapja azt, amit adott, ha nem is ebben az életében, akkor a következő életében, ugye itt a másik fogalom a fontos, a reinkarnáció, vagy az újraszületés, nem újjászületés, mert az újjászületés az más, az keresztény dolog, újra születés, tehát még egyszer megszületés a földre, vagy a lélekvándorlás, de ez megint egy külön fogalom, de a lényeg mindegyikben az, hogy újra és újra életet élsz, újra és újra ugyanabban a világban, amelyik ilyen körmozgásos folyamatban létezik tulajdonképpen, hogyha az időt szemléljük. Tehát sosem lesz vége, hanem mindig pörög, mint a kerék. Ezzel szemben viszont mondjuk a kereszténység, vagy éppen a zsidó vallás, vagy éppen az iszlám, jellemzően az ábrahámi vallások, ugye mert mind a három vallás, mind a zsidóság, mind a kereszténység, mind az iszlám, Ábrahámot az ősatjának tartja, tehát Ábrahám személy egy ilyen közös pont a három vallásban, de most ebben nem megyünk bele. A lényeg az, hogy ezek a vallások, így a kereszténység is, így hogy mi elsősorban magunkról beszélünk, lineáris időszemléletűek vagyunk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mi azt mondjuk, hogy a világ abban a formában, ahogyan most létezik, meg úgy általában is, az volt egy pont, amikor létrejött, és lesz majd egy pont, amikor vége lesz. Tehát úgy kell elképzelni a világot, mint egy szakaszt, nem úgy, mint egy kört, amely újra és újra és folyamatosan van a végtelenig, a végtelenbe is tovább, hanem egy szakaszt, amely valamettől tart, és valameddig tart, és ez egy meghatározott szakasza, amíg a világ létezik. Ez a teremtés tényéből fakad többek között, abból, hogy a világot az Isten megteremtette, tehát volt olyan, és nem azt mondom, hogy idő, mert idő ugye, pont ezt beszéltük az előbb, hogy a világnak lehet olyan állapot, amikor nincs idő, de hogy volt olyan, nincs is fogalmunk rá, hogy ezt hogy fejezzük ki, az idő nélküli kort, vagy idő nélküli időt. Tehát, hogy volt olyan, amikor nem volt világ. Volt ilyen. Hát, ha teremtés történt, már pedig mi hisszük, hogy megtörtént, akkor volt előtte is valami. Mármint, hogy nem volt semmi, csak az Isten volt, de hogy a teremtés előtt is volt valami. Tehát volt olyan, hogy a világ nem volt. Tehát a teremtés pillanatában jött létre a világ, és ennek a világnak a Biblia tanítása szerint lesz majd egy utolsó napja, sőt, spoiler alert, lesz még azon túl is új teremtése az Istennek. Na de menjünk akkor szépen sorba. Egyfajta időegyenest fogunk itt fölállítani, na nem hónap-napra pontosan, hanem inkább csak elméletben és címszavakban, hogy mi is tulajdonképpen a világnak az ideje. Tehát akkor térjünk vissza a teremtéshez. Ugye a teremtéstől az utolsó napig tart ez a világ, ahogyan mi ezt ismerjük, és a teremtés pillanatában azt mondhatjuk, hogy még nem létezett az idő, hanem a teremtés folyamatában valamikor az Isten megalkotta az időt. Tehát a világnak volt olyan időszaka, amikor még nem volt idő, ez nem volt sok vagy kevés, nem tudjuk, mivel az idő nem volt, tehát innentől kezdve nincs relevanciája ezeknek a kifejezéseknek, de hogy volt ilyen időszak. Aztán a teremtés től kezdve, na most teszem hozzá, hogy nem bontunk le mindent nüanszra, tehát tényleg nagyon nagy lépésekkel haladunk. Tehát volt a paradicsomból, az édenkertből való kiüzetés pillanatától kezdve, egészen a sínai hegyig, tehát ahol Mózes megkapta ugye a 10 parancsolatot, meg úgy általában a törvényt, e kettő között volt az úgynevezett törvény előtti kor, aminek az volt a lényeg, hogy az Isten nem adott egy olyan rendszert, amiben az emberek egy a leírt és, hogy így mondjam, átvitt és szó szerint értelemben kőbevésett rendszert, ami szerint az emberek élhettek, hanem természetük alapján cselekedtek az emberek, illetve az Istennel direkt kapcsolatban voltak bizonyos emberek, mint például már az előbb említett Ábrahám, aki aztán megmondta neki, hogy mit hogyan kell csinálni, mármint hogy az Isten mondta meg Ábrahámnak, hogy mit hogyan kell csinálni, ezt a törvény előtti időnek nevezzük. A törvény előtti kornak. Aztán mózesi törvényektől kezdve egészen Jézusig volt a törvénynek a kora, amikor az Istennek a és a világ számára adott elsődleges vonatkoztatási rendszer, még hogyha a világ nagy része erről nem is tudott, de ez akkor is így volt, az a mózesi törvények voltak, amit az Isten adott, elsősorban nyilván a népének, azt, hogy a többieknek meg mit, hogyan, milyen módon, ami mondjuk nincs benne a Bibliában, abban most megint nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy ezt biblikus szempontból mi a törvény korának nevezzük, innen visszatekintve keresztényként. És eljött aztán az időknek a közepe, vagy az időknek a teljessége, ahogyan a Biblia fogalmaz, és ez egy pont volt, ez egy egészen meghatározott pont volt, vagy egy kisebb szakasz, ha úgy tetszik, 33 éves szakasz a világnak a történetében, ami pedig Jézusnak az élete, a Földön telt élete, annak is a középpontja, ami nem más, mint a kereszt, ami gyönyörű szimbólum ebből a szempontból is, hiszen összeköti az eget és a Földet, és rajta van egy idő egyenesen, tehát ez a kereszt jel, meg van a vertikális, függőleges és horizontális vízszintes szakasz, és így is összeköti a mennyet a Földdel, és mindez az időben történik meg, szerintem ebből a szempontból is egy gyönyörű szimbólum a kereszt, de ugye az idők teljességében, ahogy a Biblia írja, eljött Jézus Krisztus, ez volt az időnek a közepe. Na nem a mértani közepe, tehát nem arról van szó, hogy itt ez pont az 50%-nál van, a világ idejének 50%-ánál van, lehet, hogy ott van, nem tudjuk, de ez nem az 50%-ánál van, hanem spirituális szempontból a közepe az időnek. Jézusról, mint az idők közepén, vagy az idők teljességében megérkezett Istenről ebbe a világba, két nagyon fontos dolgot tudunk meg az idő kapcsán, hogyha ezt az idők teljessége fogalmat nézzük. Az egyik az a Galata 4.4-ben, tehát Pál apostolnak a Galata városában lévő gyülekezethez írott levele, 4. fejezet, 4. verse, tehát Galata 4.4-ben, ezt olvassuk. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, pont-pont-pont is folytatódik tovább. Tehát nagyon izgalmas, hogy az idők teljessége nem csak attól teljes, hogy Krisztus megváltotta a világot, attól is, természetesen is elsősorban attól teljes, de attól is teljes ez az idő, hogy az Isten megérkezett teljesen is egészen az időbe. Tehát nem véletlen emeli ki Pál apostol azt, hogy az idők teljességében Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Tehát nagyon érdekes, hogy egyedül ez a 33 év volt, ugye ez Krisztus születésére utal, hogyha benneteket bővebben érdekel Krisztus születésének a körülményei, akkor arról is készítettem egy adást, belinkelem ide alulra, zárója bezárva. Tehát az Isten a maga teljességében az ő fia által jelent meg az időben, és alávetette magát az időnek. Tehát amikor az Isten emberré lett, akkor azt nem csak úgy csinálta, mintha, hanem ebben a tekintetben is ember volt, és emberré lett Jézus Krisztusban, hogy alávetette magát az időnek, mint ahogy minden anyag, fizikai anyag, az az időnek alá van vetve, ugyanúgy Jézus Krisztus, mivel testben érkezett meg, és az időnek volt alávetve, ez egy hihetetlenül döbbenetes dolog, hogy az Isten alárendelte magát nem csak anyagi szempontból, tehát molekuláris szempontból a teremtésének, vagy hát belelépett ebbe, és annak a keretei közé, hanem időben is. Fantasztikus. Ez a szakasz a Galata 4.4-ből. És még egy dolgot tudunk meg, amit pedig az Efézusi levélből tudunk meg, az Efézus 1.10-ből, hogyha valaki esetleg a Bibliát nézi, nem kell sokat lapozni, azt írja szintén Pál, ugye az efézusi gyülekezethez írott levelében, az első fejezet 10. vers, Efézus 1.10, az idők teljességén, ja, inkább olvasuk 9-től, mert úgy lesz teljes a mondat, tehát 9-től, mert úgy tetszett neki, mármint Istennek, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, azaz Krisztusban, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybe foglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a Földön van. Tehát, hogy Krisztusnak a megjelenése az amitől az idő teljes lett, az, amitől az időnek teljessége, mint olyan fogalom megszülethetett, az azért volt, mert Jézus beleszületett az időbe, ez rendben történt. Mármint úgy értem, nem úgy értem ezt, hogy nem rendetlenül, hanem hogy ez meghatározott rendben is direkt történt. A Krisztusnak a megérkezése pont abba az időbe, pont akkor, és ezáltal megteremtve az időnek a teljességét, az direkt volt. Tehát nem esetleges módon történt, hanem direkt volt. Azért történt így, mert az Isten ezt így akarta. És pont, és kész. És ebben az idők teljességében, tehát ez alatt a 33 év alatt, és főleg a kereszten, végezte el Krisztus mindazt, amely egybe tudja foglalni mindazt, ami a mennyben, és mindazt, ami a földön van. Tehát összekötötte, visszautalok az előbbi kereszt, amikor a keresztről beszéltem, mint szimbólumról, hogy összeköti a mennyet és a földet Krisztusnak a személye, aki onnan származik, az atyától származik, ugye maga is mondja azt, hogy nem e világból való vagyok, de mégis ebben a világban van, és személyben ezért összeköti. És ez különben az egyházban nagyon sokszor előjön, de főleg az Isten tiszteletben, úgyis az Isten tiszteletnek a szövegezésében, a liturgiában egy csomó olyan tétel van és szöveg van, amely például János apostolnak a Jelenések könyvéből van, ahol mennyei Isten tisztelet leírását látjuk a 4-től a 7. fejezetig, nagyjából. Az ott elhangzó mennyei Isten tiszteleten használt szövegeket használjuk mi is, legalábbis az evangélikus Isten tiszteletben, azért, hogy kimutassuk, hogy az Isten tisztelet, amikor történik, amikor az Isten a tiszteletét teszi nálunk, azzal mi bekapcsolódunk ebbe a mennyei Isten tiszteletbe, főleg az úrvacsora liturgián keresztül, de erről is sokat beszéltem az úrvacsoráról, azokat is belinkelem, vagy hát azt a lejátszási listát, ahol az úrvacsoráról beszéltem, ahol erről is többek között sok szó esett. Tehát, hogy az idők teljességéről, az idő közepéről nem mértani, hanem spirituális, lelki szempontból közepéről, azt tudjuk elmondani, hogy az Isten fantasztikus módon az időnek alávetette magát mi értünk, Galata 4.4, és mindez direkt történt meg, hogy összekapcsolja a mennyet és a földet, Efézus 1.10. De hogy a világ nem ért itt véget az időknek a teljességében, hanem folytatódik tovább, na most az idők teljességétől, azaz Krisztustól a világnak az utolsó napjáig terjedő időszakot nevezzük utolsó időknek. Ugye erről nagyon sokat beszél a Biblia, 1000 ige helyett föl lehetne hozni, hogy utolsó idők. Tulajdonképpen, bár az izgalmas, hogy egy nagyon képlékeny fogalom, úgyhogy mindjárt egy kicsit le fogjuk bontani, de a lényeg, mármint úgyhogy szétbontani, szétszálazni, de hogy az idők teljessége után már az utolsó idők jönnek. Tehát végülis azt is mondhatnánk, bár ilyen fogalom nincs a Bibliában, meg amúgy se, hogy voltak az első idők, vagy kezdeti idők, az idők teljességéig, és vannak az utolsó idők, amik most vannak, tehát most, ami történik, az mind az utolsó időkben van. De most ez az utolsó, ezt hogyan kell érteni, ezt az utolsó, hogy utolsó idők, ezt nem úgy kell érteni, hogy na majd mindjárt. Tehát ugye Krisztus megígérte, hogy visszajön, és ez a visszajövetele lesz ennek a világnak az utolsó napja, amikor majd mindannyiunknak a Krisztus ítélőszék előtt meg kell állnunk, és e kettő között, tehát Krisztusnak az első eljövetele és második eljövetele közötti időt nevezzük utolsó időknek. Az, hogy ez mennyi, azt nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy ez az utolsó. Ugye nagyon sokan voltak, akik próbálták kiszámolni azt, hogy mikor fog visszajönni Krisztus, vagy mikor lesz ennek a világnak a vége. Az adventisták voltak azok, akik ebből igazán komoly sportot csináltak, hogy kiszámolgassák azt, hogy mikor lesz a világnak a vége. Ugye maguk a nevük is, az advent, ugye Krisztusnak az eljövetele, az az, amire ők fókuszáltak, aztán többször nem jött be, úgyhogy most már azért annyira nem foglalkoznak vele, de minden esetre náluk ez egy központi dolog, hogy Krisztus vissza fog térni, ez egy központi tanítás. Jó lenne különben, hogyha nálunk is az lenne, mert sokszor elfelejtjük azt, hogy a világ nem tart örökké, tehát egyszer vissza fog jönni majd Krisztus, úgyhogy érdemes lenne erre fölkészülni. És hát ugye nem csak az adventisták, de mások is különböző bibliai könyvek és homályos utalások alapján próbálták kiszámolni, Jelenések könyve alapján, Dániel könyve alapján, Ézsaiás vagy Ezékiel próféta alapján kiszámolni azt, hogy mikor lesz ez a világ vége, és hogyan tudja az ember észrevenni azt, hogy mikor vannak itt az utolsó napok. Mert hogy az utolsó időkön belül még talán ezt is el tudunk különíteni, amikor már tényleg nagyon közel vagyunk az utolsó naphoz, az az utolsó napok, de persze itt nem 24 órás ciklusokra kell itt sem gondolni, hanem amikor már egészen közel vagyunk a világnak a végéhez, ezt minden generáció véli felfedezni, hogy ez így van, de hát az, hogy Krisztus azt mondta, hogy nem sokára visszajövök, és most itt visszautalok az Isten ideje című fejezetünkre, vagy pontunkra, hogy azért az egészen más, amikor azt mondja, hogy nem sokára, vagy még egy kis idő, és akkor utána visszajövök. Tehát a mi számunkra a kis idő az nem feltétlenül egyenlő Krisztus számára kis idővel. Ugye ezt értették félre aztán az első tanítványok is, akik megvoltak arról győződve, hogy Krisztus egy pár éven belül bizonyosan vissza fog térni, és aztán látszik a Bibliában is ez a fajta fejlődés, vagy gondolati paradigmaváltás, miszerint Krisztusnak a visszajövetele az meg fog történni, de nem tudhatjuk, hogy mikor, és főleg nem azt mondhatjuk, hogy nem tudom én most már mindjárt, hanem majd ki tudja, hogy mikor, bármikor megtörténhet, ugye Jézus mond is ilyen példákat, hogy mint a tolvaj úgy jön el az a nap, tehát nem tudjuk, hogy ez mikor fog megtörténni. De hogy miért van ez, hogy mindenki ki akarja számolni a kíváncsiságon kívül, mert azért nyilvánvalóan bennem is van egy adag kíváncsiság, engem is megkísértett ez a dolog többször, főleg tinédzser koromban, mikor a jelenések könyveket olvastam csak is kizárólag, és próbáltam következtetgetni, meg számolgatni, de hogy... Azért, mert hogy Jézus amúgy meg felhívja a figyelmünket arra, hogy vegyük észre az utolsó időknek a jeleit. Tehát az, hogy az utolsó időkben élünk. Ezt többször is az evangéliumban elmondja, de nagyon érdekes, hogy itt nem az időre céloz. Tehát, hogy utolsó időkben élünk, de nem időpontokra akarja fordítani a figyelmünket, hanem arra az állapotra, amiben élünk, amiben beleszülettünk és benne vagyunk, az ő kora óta, hogy az utolsó időket éljük. Tehát, hogy amikor a Biblia az utolsó időkről beszél, akkor ott elsősorban nem az időről beszél, mint olyanról, hanem állapotról, amiben a világ leledzik. Mert hogy a világnak a léte és a világnak az ideje, és ez majd a következő pontban fogunk erről kicsit részletesebben beszélni, az nem mindig egyértelműen szétválasztható, sőt összemosódik maga a világ, és a világkor, ez össze is tud mosódni. Még egy izgalmas dolog ezzel az utolsó nappal kapcsolatban, tehát amikor majd az utolsó napoknak is vége lesz, és eljön az utolsó nap, amikor Krisztus visszajön, ez pedig, vagy hát ebben a napban az a nagyon izgalmas, hogy, és most teljesen biblikus leszek, ezt senki sem tudja, hogy mikor lesz, tehát ezért is nem érdemes kiszámolni, senki sem tudhatja, hogy mikor lesz, mert hogy ez csak az Atya tudja. Még Jézus sem. És most remélem nem botránkozott meg senki, mert ezt nem én mondom, hanem Jézus mondja. Márk evangéliumának 13. fejezetében a 32. vers, tehát Márk 13.32, ugye itt a 13. Márk 13. fejezetében Jézus már Jeruzsálembe van, tehát már a pasió történetben kvázi benne vagyunk, ugye 11. fejezetben vonul be Jeruzsálembe, hogyha jól emlékszem, vagy 10. de most ez mindegy. A lényeg az, hogy már ott van Jeruzsálemben, és beszél az utolsó időkről, nagy megpróbáltatásokról, és az ő saját maga visszajöveteléről, és amikor a saját maga visszajöveteléről beszél Márk 13.32, azt mondja azt a napot, azaz a visszajövetet, viszont vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az Atya. És így folytatja tovább, 33. vers. Vigyázzatok, virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Hú, libabőrös lettem ettől a két ige verstől. Gondoljunk bele valahogy abba a misztériumba, így az idővel kapcsolatban, hogy van olyan dolog ebbe a világba, ez ugye Krisztus visszatérésének időpontja, amelyet maga Krisztus sem tud, csak az Atya. Ez több dolgot is jelenthet, és most filozofáljunk el rajta egy picit, innentől kezdve ez filozofálás és spekuláció csak, tehát ezek nem biblikus tények, amiket most fogok elmondani, csak próbálok gondolkodni. Tehát gondoljunk bele ebbe. Hogy lehet az, hogy a Szent Háromságon belül van titok. És a szónak itt most nem misztérium értelmében, tehát hogy abban az értelemben, hogy emberi elmével föl nem fogható különleges dolog, hanem a szónak elsődleges értelmében az az, hogy valaki nem tud valamit. El van rejtve valaki elől valami. Tehát, hogy sem az angyalok, sem a fiú nem tudja ezt az időpontot, csak az atya, ez hogyan lehetséges? A Szent Háromságon belül hogyan lehet valamit is elzárni a másik elől, hiszen a Szent Háromság egy oszthatatlan egység az Atya, a Fi és a Szent Lélek között. Hogyan lehet az, hogy itt valami rejtve van a Szent Háromságnak a második személy előtt? A Szent Háromság első személy az Atya, hogyan rejt el, vagy miért rejt el valamit a Fi előtt? Egyrészt hogyan lehetséges, másrészt minek, meg miért? Most itt több dolog lehetséges, és mondom, ez mind csak spekuláció. Az egyik az, ami most például az amerikai, az USA-beli protestáns, de ezen belül is evangelikál körökben egy nagy téma, az Krisztusnak az önkorlátozása. Tehát, hogy hogyan, ott ez most egy nagy teológiai téma az egyházi közéletben, vagy hát a keresztény közéletben, mert ott van olyan. Tehát, hogy vajon Krisztus mennyiben és hogyan korlátozta magát, amikor itt volt a Földön, és mennyiben korlátozza magát most, a jelen pillanatban, tehát az, hogy ő földre született, testben támadt föl, mint ahogy ezt tudjuk, hiszen testben támadt föl, nem kísértet volt, vagy szellem, vagy hazajáró lélek, vagy ilyesmi. Tehát, hogy testben támadt föl, és ment föl az atyához, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, vajon ez a fajta test és lélek egysége, hiszen a Biblia meg az Istenről, mint atyáról azt írja, hogy az Isten lélek. Tehát, hogy Krisztusnál ez a test és lélek egysége vajon milyen korlátozottságot jelentett akkor, amikor itt volt, teológiai szempontból, és milyen korlátozottságot jelent ma, ha jelent, teológiai szempontból. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ebben most nem megyünk bele, talán majd egyszer kivesézzük ezt is, de amit ebből ki akartam hozni az az, hogy elképzelhetőnek tartok egy olyan verziót, hogy mivel Krisztus teljes embersége került bele testbe itt ezen a földön, bár nem sérült az istensége, ezt tudjuk, mert hogy Krisztus 100%-ban ember és 100% Isten egy személyben. Erről is készítettem egy adást, kicsoda Jézus Krisztus az Isten ember. Ezt is belinkelem alulra. Szóval ezt a kétszer 100%-ot, ami kettő együtt is 100%-ot ad ki, viszont elképzelhető, hogy ez csak úgy volt lehetséges, hogy a véges befogadja a végtelent, hogy a végtelen korlátozza magát. Benne volt Jézus Krisztusban az Isten teljessége, de valamilyen módon, önkorlátozó módon. Ugye Krisztusnak az önkorlátozását azt többször is láthatjuk a Bibliában, vagy olvashatjuk az evangéliumban leginkább, amikor Krisztus azt hiszem Pilátus előtt áll, amikor azt mondja, hogy nem lenne hatalmat fölöttem, hogyha nem adatott volna neked, és az én atyám 12 légiónyi angyalt is küldene értem, hogyha arról van szó, vagy hát füttyentek egyet, és jön egy csomó angyal, és megmentenek engem. Tehát, hogy itt Krisztus saját magát korlátozza, tehát nem használja ki minden lehetőségét, ami van, azt nem használja ki, mert hogy testben van itt közöttünk, tehát elképzelhető, hogy ez a fajta nem tudása is ennek az önkorlátozásnak az eredménye. Ez az egyik verzió. Ez is eléggé spekulatív. A másik az még spekulatívabb gondolat, hogyha lehet ilyet mondani, az pedig egy nagyon izgalmas teológiai elmélet, többek között Gregory A. Boydnak a nevéhez fűződik, akinek nemrég jelent meg amúgy egy nagyon izgalmas könyve, a Keresztény Nemzet Mítosza. Ha követitek a csatornát, akkor beszéltem erről a könyvről nem olyan régen, és ennek a könyvbemutatóján, ennek a könyvnek a könyvbemutatóján, mármint a magyar kiadásnak a könyvbemutatóján, ami ugye a Luther kiadó és a Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány közös kiadásában jelent meg. Tehát ezen a könyvbemutatón egy beszélgetés is volt, amit én moderálhattam, ennek a videónak a linkjét is beteszem ide alulra, hallgassátok meg, hogy szenzációs maga a könyv. De hogy maga a szerző, Gregory A. Boyd, a híve egy olyan teológiai elméletnek, amit úgy neveznek, hogy open theism, angolul, ami magyarul körülbelül annyit tesz, hogy nyitott Isten hit. Ezt szokták a nyitottság teológiájának, openness theology, vagy pedig free will theismnek, azaz szabad akarat teizmusnak, vagy szabad akarat Isten hitnek is nevezni. Miről szól ez a, úgymond, használjuk ezt a nyitott Isten hit, mert talán ez a legegyszerűbb. Miről szól ez a nyitott Isten hit? Arról szól, hogy az embernek és az Istennek is szabad akarata van, teljes mértékben, tehát szabad akarata van mind az embernek, mind pedig az Istennek, és azt mondja ez a nyitott Isten hit, hogy az emberek szabadok, és az Istennek a tudása is dinamikus, és változhat a gondviselése. Mit jelent ez? Ez körülbelül, vagy legalábbis amennyire én megértettem, ez azt jelenti, hogy az Isten szabadságot adott az embernek, és az ő tudása, előre tudása a jövőről, az változik annak a fényében, hogy az emberek mit tesznek a szabad akaratukkal. Tehát, hogy az Isten tudja azt, hogy mi fog történni a jövőben, mit tudom én, 10 év múlva, de ha én másképpen döntök az életemben, akkor ez az előre tudása megváltozik, mert az én döntésem fényében a jövő az másképpen alakul, mint ahogy mondjuk az előző percben, vagy az előző hónapban, vagy abból következtetve, vagy abból okokozati összefüggésben eredményeződne a jövőben. Ezt remélem értitek. Minthogyha az ember és az Isten egyfajta ilyen együtt gondolkodásban és együtt működésben alakítaná ki azt, hogy mi lesz a jövő, amely nincs előre megírva, tehát nem determinisztikus, azaz, hogy már megvan előre írva, és majd az fog megtörténni független attól, hogy én mit csinálok, hanem ez egy ilyen flexibilis, ez egy ilyen mozgó dolog, ami nincsen kőbevésve, hogy mi fog történni, és így módon az Istennek a gondviselése, azaz az egész világ felett való uralkodása és az egész világnak a terelgetése sem egy előre megírt dolog, hanem változik annak a fényében, ahogyan a világ megy. És hogyha ezt igaznak fogadjuk el, én amúgy szerintem ez nem igaz, de még ezen filóznom kell egy darabig, lehet, hogy majd erről is lesz egy adás, mert ez is egy nagyon izgalmas dolog. Hogyha ezt igaznak fogadjuk el, de mint mondom, szerintem nem az, akkor elképzelhető, hogy itt a fiú az ön korlátozásából kifolyólag itt lent a földön nem volt és nem lehetett tisztában azzal, hogy mi fog majd történni, vagy hogyan fog majd az utolsó nap történni, hiszen minden emberi lénynek a cselekvése és döntései, és az Istennek, az ennek a sok döntésnek a fényében való gondviselése együtt adja ki újra és újra változó módon azt, hogy mi fog történni, azaz mi fog történni az utolsó napon is. Nem csak 10 év múlva, hanem az utolsó napon is. Tehát például még ezt tudom elképzelni, mint lehetséges dolgot, hogy a fiú nem tudja azt, amit amúgy meg az atya tud, de mondom, ezek csak spekulációk, amin el lehet meditálni, és ez egy nagyon érdekes, hát nem is azt mondom, hogy nüansza, de azért nem központi témája azért a hitünknek, mindazonáltal rettentően izgalmas. Tehát összefoglalóan ezt a világ ideje pontunkat, azt mondhatjuk, hogy a világ létrejött valamikor, a világ történelmének is idejének közep az idők teljesség az Krisztus megérkezése, és onnantól kezdve az utolsó időket, illetve az utolsó napokat éljük, bár ezt nem tudhatjuk, hogy ezek az utolsó napok-e, de az utolsó idők bizonyosan, és hogy ennek a világnak lesz majd egy napja, amikor Krisztus vissza fog majd térni, és az ő ítélőszék előtt kell majd mindannyiunknak megállni. És végül az utolsó pontunkban pedig a mi időnkről fogunk beszélni, mégpedig ezt fogjuk tenni először egy pár fogalmon keresztül, ami az idővel kapcsolatban megjelenik a Bibliában, majd pedig később az egésznek lezárásaképpen pedig egy kicsit lelki-spirituális szintre fogjuk vinni az időnek a kérdését, úgyhogy ez lesz majd most itt az utolsó pontunk. Tehát mik ezek a fogalmak, amikről itt beszélünk, hogyha a Biblia és az idő összefüggéséről akarunk beszélni, mik azok a bibliai fogalmak, és itt most újszövetségi fogalmakról, tehát görög fogalmakról fogunk beszélni, nem az ószövetségiekről, ugyanis az már nagyon szétfeszíteni ennek a adásnak a kereteit. Szóval, az első és legfontosabb dolog ebben a tekintetben az az, hogy a Bibliának többféle idő fogalma van, azaz többféle szót használ az időre. Két fogalmat használ a Biblia az időre, az egyik a kronosz, innen van a kronológia, mint kifejezésünk, azaz az időrendi sorrend, és kronométer, azaz óra, tehát hogy a kronosz, ami a folyóidőt jelenti, tehát ami úgy telik, percek, másodpercek, évek, hónapok, stb. És van egy másik fogalma, erről egy kicsit bővebben beszélünk, ami pedig a kairosz kifejezés, tehát a kronosz a folyóidő, a sima idő, és a kairosz, amit úgy is szoktak fordítani magyar, hogy alkalmas idő, vagy minősített idő, különleges idő, vagy kitüntetett idő, amely lehet egy szakasz, vagy lehet egy pont, ami eltér más, mint a folyóidő. Tehát amikor valami olyasmi történik, akár a hétköznapi értelemben, akár spirituális lelki értelemben, ami azt az időpontot vagy időszakot megkülönbözteti úgy általában a többitől. És azért mondom, hogy hétköznapi értelemben is, meg spirituális értelemben is, mert a Biblia mind a kettőben használja. Hozok erre, nézzünk néhány példát, mit értünk ez alatt, és miért fontos ez nekünk. Arra, hogy hétköznapi szempontból is a Biblia van úgy, hogy használja ezt a kifejezést, hogy kairosz, amikor egy minősített idő van, vagy másmilyen idő, mint a folyóidő. Például Máté 13.30-ban, tehát Máté evangéliumának 13. fejezet, 30. vers, ott például Jézus az aratási időt kairosznak nevezi. Tehát, hogy ez egy olyan minősített idő, amikor aratunk, ami nem olyan, mint a nem az aratási idő, sima, mert akkor nőnek a növények, mint akár, hanem van az aratási idő, tehát ez egy minősített, kitüntetett idő, amikor fontos dolog történik, jelesül az aratás, tehát hogy legyen mit enni. Tehát Máté 13.30-ban lévő idő, amit ott olvasunk, az aratási idő, amit ott olvasunk, ott a kairosz kifejezést használja Jézus. Vagy hát Jézus arámul beszélt, úgyhogy ő nem használta a kairoszt, mint görög kifejezést, hanem Máté evangélista írta ezt így görögül, kairosz szóval. Nem véletlenül. Akkor Jézus ugyanígy, és most itt, amikor az utolsó időkről beszél, amiről már mi is rengeteg szót ejtettünk az előző pontban, akkor is a kairosz kifejezést használja. Tehát ugyan telik a kronosz ma is, amikor az utolsó időket éljük, de mint állapotban mi az utolsó időkben vagyunk, tehát amikor olyan dolgok történnek, amelyek az utolsó időkhöz, mint állapothoz tartoznak, akkor arra Jézus a kairosz kifejezést használja, például Máté 16.3-ban, most ilyen Mátés nap van, Máté 16.3-ban, amikor az utolsó időkről beszél Jézus, akkor ott is a kairoszt használja. Vagy például az idők teljessége kapcsán saját maga idejéről, tehát amikor az én időm, beszél erről többször Krisztus, hogy az én időm, amikor ugye az ő által az idők teljességét megteremtő cselekmények történnek, a megváltásnak a műve, Máté 26.18, Máté 26.18-ban akkor is kairoszról beszél. De tulajdonképpen, amikor valami az a világ idejében valami olyan dolog történik, amely határolja vagy kiemeli azt az adott pontot vagy szakaszt, akkor ott mindig a Biblia, pontosabban az Új Szövetség, hiszen görögről beszélünk, vagy a görögről beszélünk, az Új Szövetség a kairosz kifejezést használja. Hétköznapi értelemben is, mint például az aratás, de mondjuk az utolsó idők és Jézus saját maga kapcsán is ezt a kifejezést használja. Na de! A kairosz nem csak az evangéliumokban találjuk meg, mint kifejezést, hanem a páli levelekben is nagyon többször előfordul, nem csak ott, máshol is, az egész Új Szövetségben, de most nem nézünk végig mindent. 160 nem tudom hányszor szerepel a kairosz, pedig megnéztem. Azt hiszem 168-szor szerepel a kairosz kifejezés valamilyen formában az Új Szövetségben, szóval kb. Különben ugyanannyiszor, mint a kronosz. Ez nagyon izgalmas. Tehát azt hiszem 160 valamennyi, vagy 180 valamennyi mind a kettő. Tehát közel azonos számban fordul elő a két kifejezés, tehát a sima idő, a folyóidő, a kronosz, meg a minősített idő, a kairosz. Ez is nagyon izgalmas. Na de visszatérve Pál apostolra. Tehát Pál apostol is beszél a kairoszról, mégpedig nem csak a világ kapcsán, és ugye ez a most harmadik pontunk, ez a mi időnkről beszél, és ezért húzom ezt alá, tehát a mi, mint emberek egyéneknek az ideje, ugyanis Pál apostol a Róma 3.26-ban, amely legalábbis evangélikus egyházunk szerint a római levélnek a harmadik fejezete, különösen is ez a második fele, ez kulcsfontosságú most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága Jézus Krisztusban való hitáltal minden hívőnek, mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által, stb. Mert ő igaz, azaz Krisztus, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Tehát, hogy ez egy kulcsfontosságú szakasz, a főleg evangélikus szempontból, tehát, hogy ingyen igazít meg az Isten, és a Krisztusban való hitáltal lehet üdvösségünk. És amikor Pál apostol erről beszél a 26. versben, ugye ennek a szakasznak, amit most az elejét meg a végét idéztem, ennek az utolsó verse, ugye Róma 3:26-ról beszélek, azt mondja, e mostani időben megmutatta igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Tehát amikor Pál apostol a megigazulásról beszél, arról, hogy az Isten igazzá teszi a hívő embert, azaz a hívő ember megigazul, az is kairosz. Tehát a mi megigazulásunk, és hogy most több fogalmat ide teszek magyarázat nélkül, de ezek nem ugyanazok, de azért ide teszem őket, csak hogy érthető legyen, hogy a mi megtérésünk, a mi újjászületésünk és a mi megigazulásunk, az is kairosz. Tehát nem csupán, amikor a világban történnek olyan események, amelyek időkorszakokat határolnak, vagy éppen jelölnek kiugró pillanatok, az a kairosz, hanem amikor az én életemben megtörténnek a nagy váltások, Krisztushoz fordulások, megtérések, hitrejutások, Isten tapasztalások, spirituális élmények, stb. Bármilyen kifejezéseket is használjunk, az is kairosz. Tehát az Istennek a kairosz, a minősített, különleges, kitüntetett ideje, időpontja vagy időszakasza, ami megtörténik az én életemben. Az is kairosz. Tehát én is élek meg kairoszokat. Kell, hogy megéljek kairoszokat. Ez nagyon izgalmas. Tehát, hogy a mi életünk ilyen jellegű spirituális fordulópontjai, vagy minősített pontjai is beleilleszkednek ezeknek a kairoszoknak a sorába, amelyek amúgy az egész világ idejét jellemzik. És ugye nagyon izgalmas még a kairosz kifejezéssel, hogy ez nem csak a hullám hegyek tekintetében igaz, hanem a hullám völgyek tekintetében is igaz. Tehát a Biblia kairosznak nevezi azokat az időszakokat is, amelyek nem ezek a kitüntetett, pozitívan kitüntetett időszakok, hanem a negatívan kitüntetett időszakokat is. 2 Timóteus 3.1-ben, amikor nehéz időkről beszél Pál apostol, tehát Timóteushoz írt 2. levél, 3. fejezet, 1. vers, Pál apostol, amikor nehéz időkről beszél, és amúgy pont az utolsó napok kapcsán beszél erről, akkor azt is kairosz kifejezéssel illeti, azaz a kairosz nem csupán a pozitív, de a negatív minősített időket is jelenti, és nem csak a világban, hanem az én életemben is. Tehát pozitív és negatív kairoszok váltogatják egymást az életünkben. És akkor végezetül egy kicsit értelmezzük magunkra ezt az egészet. Ugye a mi időnk, ez az utolsó pontunknak a neve. Itt már ráfordultunk a kronoszon és a kairoszon keresztül, saját életünkre is, vagy hát mindenki a maga életére, és akkor most ezt folytassuk tovább, ezt az utat itt a legvégén, ugyanis van még egy idő kifejezés, amiről még nem beszéltünk, erről pedig a Biblia... Bocsánat. Erről a Biblia sok helyen beszél, ez pedig az, hogy kegyelmi időben élünk. Tehát az utolsó idők, amelyek a világ számára, mint olyan számára az utolsó időket jelenti, persze nyilván a mi számunkra is, akik bennélünk a világban, de hogy ez nem csak és nem elsősorban negatív kifejezés, azaz, hogy jaj, mindjárt vége, hanem ez egy nagyon pozitív kifejezés is, mivel az utolsó idők kegyelmi idő. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Krisztustól kezdve az egész emberiség számára nyitott az üdvösségnek az útja, azaz az Istenhez való végső eljutásnak az útja, és az Isten várakozó, úgymond várakozó állásponton van, és várja azt, hogy minél több ember rátaláljon. És ezért nevezzük a mai időt, vagy hát a mostot, azt, amiben élünk, azt kegyelmi időnek. Az Isten várja azt, hogy minél több ember eljuthasson hozzá, és ezek az utolsó idők nem azért vannak, hogy bennünket rettentsenek, hanem azért vannak, hogy lehetőségek garmadáját adják a számunkra ahhoz, hogy rátaláljunk az Istenre. És éppen ezért egy nagyon fontos kifejezés a teológiában és a spirituális életünkben is az a ma. Az, hogy ma. Úgyis, ha belegondolunk, akkor a gondolatainknak és életünknek a túlnyomó többségét azt vagy a múltban, vagy a jövőben éljük le. Gondolatilag. Tehát vagy azon gondolkodunk, hogy mi az, ami történt, vagy azon gondolkodunk, mi az, ami történni fog. Vagy éppen aggódunk rajta. Ezzel szemben a Biblia azt emeli ki, hogy meg kell élni a mostot és a mát. Tehát tulajdonképpen a carpe diem, ami ugye élj a mának, így fordították ezt le, és itt most ugye nem a élvhajhászásra gondolok, amit mondjuk ez szokott a köznyelvben jelenteni, a carpe diem, ez a napnak élés, hogy nem gondolok a holnappal, lesz, ami lesz dolog, meg nem is a 90-es évek nagy sikerű, mondjuk azt, hogy zenei formációjára, hanem arra, amit ez a kifejezés eredetileg jelent, az pedig nem más, mint hogy ragad meg a napot. Carpe diem, azaz ragad meg a napot. Tehát a mába való belekapaszkodás mit jelent ez? Egyrészről azt jelenti, hogy az ember akkor tud igazán teljes életet élni ebben a világban, hogyha meg tudja engedni azt, ami van. Tehát, hogy egy kicsit kilépünk ebből a múltba és jövőbe gondolkodásból folyamatosan, hanem meg tudjuk élni a pillanatot, és meg tudjuk ragadni a mostot, és megengedni azt, ami van, mert az megelégedettséget tud adni a számunkra, és otthonosságérzést a saját életünkben. De hogyha ezt az örök élet viszonylatába helyezzük bele, akkor a zsidókhoz írt levélnek a harmadik fejezete ír többször is arról, hogy ugye zsidókhoz levélt a harmadik fejezet 7. verse és 13. verse, amúgy Ószövetséget idéz itt a zsidókhoz írt levél szerzője a 7. versben, de ez most tök mindegy, tehát zsidókhoz írt levél 3:7, ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, és a 13. vers, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűncsábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Tehát ha egy időfogalmat, vagy idővel kapcsolatos fogalmat akarnánk kiemelni a Bibliából, csak egyetlen egyet, akkor az legyen a ma. Mert a Krisztus arra hív mindannyiunkat, hogy ma, most itt van a lehetőséged, hogy elfogadod a Krisztust, hogy csatlakozol a Krisztushoz, hogy az ő oltalmába és az ő kegyelmébe belépsz, erre ma van itt a lehetőség. Nem tegnap, nem holnap, hanem ma. Mindig ma. És ez a legfontosabb, amit az időről tudnunk kell, azt, hogy most, ma itt van a lehetőség. És milyen szuper, hogy itt van. Hogy mi lesz holnap, nem tudjuk. Hogy mi volt tegnap, az már majdnem tök mindegy. De ma itt van a lehetőség. És ezt meg kell ragadni. Úgyhogy az idővel kapcsolatban és a Biblia idő fogalmával kapcsolatban nagyon sok érdekesség van, nagyon sok dolog van, amin el lehet filózni, lehet rajta spekulálni, és izgalmas gondolat kísérleteket végezni, de mind ugyanoda fut vissza a mindenkori mostba. Hogy most van a lehetőség a Krisztushoz csatlakozni, a Krisztussal együtt lenni, a Krisztussal közösségben lenni, úgyhogy ha csak egy valamit visztek el a Biblia idő fogalmából, akkor az legyen a ma, a most, és ez az ige, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Úgyhogy legyen ez így, és majd a következő adásban találkozunk legközelebb. Olvassátok Krisztus szavait, hallgassátok az ige hirdetést, menjetek templomba, gyülekezetbe, és éljünk az utolsó idő, a kegyelmi idő adta lehetőségekkel. Minden jót nektek a legközelebbi viszonthallgatásra. Sziasztok!